A mai alkalommal a II. Vatikáni zsinat utáni időszakot vizsgáljuk meg, és azt az ökumenikus nyitást, amelyet már az 50-es évek végétől megtapasztolhatunk. Az 1959-es esztendő ugyanakkor meghatározó mérföldkő az egyház életében, mert ez nem csak a II. Vatikáni zsinat meghirdetésének éve, hanem éppen római katolikus részről az elkötelezett keresztény egységtörekvés kezdete is. Innen számítjuk ugyanis a legmagasabb szintű kezdeményezést az ökumeni ügyéhez való kapcsolódásban és a többi keresztény egyház pozitív értékelésében. 50 év elmúltával, történelmi mércével is megfelelő távlatban tudunk a kezdetekre tekinteni, mely meghatározza a további lépéseket és a kibontakozás irányát. Ezt az irányt azóta sem kellett megváltoztatni, mert nem csak a híres határozat, az Unitatis Redintegratio ökumenikus dekrétum, hanem a többi zsinati dokumentum is figyelembe vette a katolikus egyház gondolkodásának változását a keresztény egység mellett, mert ezzel gazdagodott az egész egyház és annak a tanítása is. Az ökumené hivatalos szintű katolikus megindulása tehát 1959. január 25-én a falakon kívüli római Szentpéter bazilikában történt, amikor 23. János pápa megválasztása után, mintegy szűk 3 hónappal, meghirdette a II. Vatikáni zsinatot. Olasz nyelvi homiliájában egy ősi keresztény himnuszt idézett: Ó Róma fortunata, a cui il sangue dei due apostoli e mantello di gloria ed espressione di spirituale bellezza. Azaz, Róma azért szerencsés, mert számára két apostol vére, tudnik Péteré és Pálé, a dicsőség palástja és a lelki szépség kifejeződése. Köztudott, hogy míg Péter a katolikusok számára, addig Pál a protestánsoknak jelent szellemi-lelki tájékozódást és meghatározó pontot. Giuseppe Roncalli, így hívták 23. János családi nevén, mint törökországi apostoli nuncius, tehát inkább delegátus, korábban maga is járt Tarzosban, Szent Pál szülővárosában, és ott is megtapasztalta azt a lelki erőt, amely az első keresztények részéről akár a Szentírásban is olvasható, látható, megtapasztalható, és Péter pedig ugye Rómában volt inkább a keresztények vezetője. A Szentatya, 23. János pápa ebben a beszédében, hogy Tarzuszi Pál megtérése első pillanatától egyetértésben állt a Péter által hirdetett evangéliummal, felidézte a Márk írásából értesült információt, nevezetesen, hogy Pál és Péter is Rómában tartózkodott, mert Péter titkára valójában Márk apostol volt, de Pál apostolnak pedig a segítője első missziós útján szintén Márk lehetett. 23. János pápa beszédében ugyanakkor kifejezte fájdalmát, hogy a századok során elfeledkeztünk az egységről, és gyakran a két ható apostolt is szembeállítottuk. Ez az egység azonban, amelyet az egyház ma megtapasztal, Jézus tanításából kiindulva kötelező számunkra, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, az eljövendő egyház. És milyen békét, nyugalmat jelentene ma is, nem csak az egyház számára, hanem a világ számára is, ha ezt a gondolatot megélhetnénk. Ezt az egységet 23. János a lelki és a természet feletti javakban való részesedés mellett kiterjeszti az egyes nemzetek még közéletére is. Honnan ered ez az egység, kérdezi Roncalli pápa. Az egység első gyümölcse a szabadság valójában. mert ha helytelenül élünk a szabadsággal, akkor magának a kereszténységnek mondunk ellent. És erről a tanításról értesülhetünk Szent Péter és Szent Pál leveleiben is. Ugyancsak 1959-ben emlékeztek meg a keresztények a római levél 1900. évfordulójáról, amelyet az első keresztényektől érintetlenül eljutott a mi kezünkbe napjainkig. És ez az irat a pápa szerint nem más, mint a béke győzelme. Egység, szabadság és béke. Ezek voltak tehát 23. János pápa 1959. január 25-én a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, Rómában mondott beszédének a lényeges elemei. És ekkor jelentette be voltaképpen nem csak a vatikáni zsinat összehívását, hanem a római szinodust is, amely egy évig tartott. De hát a vatikáni zsinatra való felkészülésre 3 év állt a rendelkezésre, és ezt az időszakot mind a pápa, mind pedig a munkatársai felhasználták arra, hogy átgondolják, mi is fontos ma az egyháznak az egység szemszögéből. És az egyház megújítása, valamint a világgal való párbeszéd mellett 23. János fontos szempontnak jelölte meg az egyház számára a keresztény egység megtalálását. És valóban ez a fordulat, ez döntő volt az egyház számára, hiszen, ahogy a korábbi adásainkban ez már elhangzott, maga az egységkeresés, az ökumenizmus nem katolikus talajról indult el, hanem főképpen a nagy gyarmat birodalmakon, a különböző egyházak és protestánsokra gondolok itt, érezték, hogy nem lehet egymás ellenében misszionálni, evangelizálni. És 1910-ben Edinburgh-ban létrehozták a missziós világkonferenciát, amelyből kinőtt tulajdonképpen az egyházak világtanácsa, amely 1948-ban meg is alakult, amelynek első főtitkára a református holland Wisert Hooft lett, akit egyébként szintén meghívtak megfigyelőként a II. Vatikáni zsinatra. Ezek a hatások is jelentették a katolikus egyház számára azt a váratlan és páratlan bejelentést, hogy az új pápa, aki akkor 23. János volt, egy zsinatot kíván létrehozni, és ez a zsinat tulajdonképpen az ökumenikus nyitás első lépéseit jelentette. Nagyon fontos, hogy létrejött egy egységtitkárság, és ennek a vezetése Augustin Bea, német származású bíboros kezében volt, őt kérte fel a pápa, és ő, aki mármint Bea bíboros korábban 12. Pius pápa gyóntatója volt, nagyon is tudta, hogy hogyan működik maga az egyház, és a pápával való szoros kapcsolata folytán, és a 23. János lelkiségét magáévá téve az egység szempontjából tudta a II. Vatikáni zsinat szervezését folytatni és kialakítani úgy, hogy minden egyes más elem alárendelődött tulajdonképpen az egységtitkárság munkájának. Valójában a dokumentum, amely a zsinat alatt megszületett, az Unitatis Redintegratio, már az imádság és a lelki ökumenizmus szellemében fogalmazódott meg. Számot vetett a szakadás bűnével, amelyet, mint ahogy megfogalmazza ez a határozat, minden kereszténynek meg kell bánnia. Mégpedig éppen azért, hogy megtalálja az egységet. A nem katolikus keresztények, ezután már nem csak a megkeresztelt keresztények, hanem azok is, akik távol vannak ugyan az egyháztól, de mégis hivatottak a teljes közösségre, a teljes egyházra. Mert ők az egyház jeleit hordozzák valamiképpen. Ugye magának az egyháznak az alapja az emberiség egysége, és az egyház ezt is szeretné megvalósítani. Nagyon fontos az a szóhasználat, amely kialakult a II. Vatikáni zsinat óta, amikor hol elszakadt testvéreknek, hol pedig csak egyszerűen testvéreknek, vagy testvér egyháznak nevezte a különböző protestáns és ortodox egyházakat és egyházi jellegű közösségeket. Valójában az egyház szó ebben a dekrétumban nem tambeli értelemben szerepel, hanem éppen az ökumenikus udvariasság jegyében, ha lehet így fogalmazni. Hiszen Jézus egyetlen egyházat alapított, nem többet, egyetlen egyet, és az utolsó vacsorán is ezt a szándékát fogalmazta meg, hogy legyenek mindnyájan egy. Mit akart az egyház? Az egyház kinyújtotta a karját a többi testvéregyház felé, mind az ortodox, mind pedig a protestáns közösségek irányába. Nagyon jól tudjuk, hogy 1963. június elején elhunyt 23. János pápa, és 6. pápa volt az, aki átvette nem csak az egyház vezetését, hanem a zsinat irányítását is. És ő nagyon hangsúlyos gesztusokat és látogatásokat tett már a zsinat idején és azt követően is, amelyek pontosan az egység irányába mutatnak. Az első ilyen volt 1964-ben 6. pápa és Athénagorász pátriárka találkozója Jeruzsálemben, majd pedig a zsinatot követően Genfben az Egyházak Világtanácsa központjának felkeresése. És hát nem utolsó sorban az ortodoxokkal való kapcsolatot erősítette az a tény, hogy a II. Vatikáni zsinat utolsó napjaiban az 1054-es kiközösítést 911 év után Róma és Konstantinápoly visszavonta egységesen. Ez nagyon-nagyon fontos volt. És ettől kezdve indulhatott meg az a testvéri keresés és kapcsolat, amely mind a mai napig tart, él és elevenen mutatja meg, hogy igenis a keresztények, beleértve a római katolikus egyházat, elkötelezték magukat Jézus parancsának a teljesítése mellett a keresztény egységkeresés ügyében. Bilaterális csoportok alakultak, mégpedig azért, mert a római katolikus egyház az egységes, hierarchikus, de a protestánsokról így általában ezt nem mondhatjuk el, hanem itt különféle egyházi jellegű közösségek vannak, amelyeknek külön-külön vezetője van. Külön vezetője van a luteránus egyháznak, a kálvinista egyháznak, a baptista, a metodista, a pünkösdi, és még sorolhatnám a különböző egyházakat, hiszen több mint 300 tag egyházból áll maga az Egyházak Világtanácsa, ahol minden egyes tagegyháznak azonosak a jogai. Itt szeretném megjegyezni, hogy ehhez a világtanácshoz nem tartozik a római katolikus egyház, éppen a tambeli értelmezés miatt, de különböző pozíciókon, megfigyelőként mégiscsak jelen van. És ez pontosan annak köszönhető, hogy a II. Vatikáni zsinattal egy új irány kezdődött el, egy változás, amely az ökumenizmus tudatos kiépítését és az ökumenizmus katolikus elveinek a megfogalmazását jelentette.
Kránic Mihály atya reformációról szóló műsora után híreim következnek.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Szigler Lujzi.